Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kegyelem nékünk és békesség jöjjön az Atyától, aki teremtett mindent és bölcsen igazgat mindeneket. Ő áldja meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Máté evangéliumából, ami Urunk igéjét, ahogyan írva található és szól hozzánk az 5. rész 38. versétől a 48. igeversig terjedő szakaszban. Hallottátok, hogy megmondatott. Szemért szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyátok tökéletes. Az Úr áldja meg az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék gazdagon mi bennünk. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket imádságban az Úrhoz. Kegyelmes jó atyánk, édes Istenünk, eljöttünk téged dicsérni, Uram, a te szent házadba. Dicsérünk, Uram, mert megtartottál bennünket az elmúlt héten, annak minden próbájában, Uram, érezhettük a te jelenlétedet, érezhettük, ahogyan segítesz és tenyereden hordozol bennünket. Ó, édes jó atyánk, olyan jó megpihenni te előtted, olyan jó, amikor a szívünk elcsendesedik és tere átfigyel, amikor téged magasztal, téged dicsér, és te felőled tudakozódik, Istenem. Ó, Uram, te látod a mi szívünket, látod, hogy mennyi bűn gyötri a mi lelkünket. Ó, felséges jó atyán, kérünk, hogy bocsáss meg minden vétkünket. Bocsáss meg, Uram, legfőképpen, hogyha szeretetlenek vagyunk. Bocsáss meg, hogyha a minket ért sérelmekért mi ezerszer annyit szeretnénk visszaadni, felséges Istenünk. Ó, Uram, oly nehéz szeretni. Oly nehéz szeretni a másikat. Ó, kérünk, Istenünk, hogy adj szeretetet a szívünkbe, tudva azt, hogy ez a szeretet Krisztustól indul, aki megváltott bennünket az ő drága vérén. Kegyelmes Istenünk, édes jó atyánk, kérünk, hogy szentelj meg bennünket a te igéddel, amely most szólni fog ezen az Isten tiszteleten. Engedd, hogy ne szóljon hiába. Engedd, hogy mi azt megértsük. Engedd, hogy mi az által tanuljunk és hazavihessük otthonainkba. És legyen az támasz, legyen az vigasz, és legyen az mennyei erő a mi hétköznapjainkban. Nem a magunk érdeméért, hanem Krisztus érdeméért kérünk, Istenünk. Hallgass meg a mi szívünk alázatos esetezését. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét Máté evangéliumának 5. fejezetéből, a 44, 45 és 48. igeversekből. Így tanít Jézus Krisztus. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszakra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a legtöbb intézménynek, iskolának, de még táborhelyeknek is van házi rendje. A házi rend arra szolgál, hogy legyen egy szabályrendszer, mindenki tudja, aki ott tartózkodik az adott házban, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni. Általában az újonnan belépők, legyen az akár egy iskola, vagy akár egy táborhely, vagy a kezükbe kapják a házirendet, vagy pedig a falon egy jól látható helyen kifüggesztve elolvasható. Vannak, akik tudnak azonosulni a házirenddel, és betartják azt, és jónak tartják. Igen, ez a normális viselkedés. Aztán van, aki nem tartja be, aki azt gondolja, hogy vannak pontok, amin át lehet ezt hágni. Azért beszélek erről, kedves testvéreim, mert a mai igénk tulajdonképpen egy ilyen nagyon emblematikus és nagyon ismert keresztény tanítást tartalmaz az ellenség szeretetéről. És ez az atya házának a házirendje. Egy olyan házirend, amely azokra érvényes, akik szeretnének Isten népéhez tartozni, akik szeretnének az atya gyermekei lenni. Milyen jó lenne, hogyha ez lenne nem csak a jézusi értelembe vett házirend, hanem a mi házirendünk. Az egyházi rend is ez lenne. A hegyi beszédnek egy részét olvastuk föl, lelkész kollégám is, és jó magam is. És a hegyi beszédnek ezen a része a 10 parancsolat magyarázatáról szól. Jézus értelmezi a 10 parancsolatot, és a felolvasott ige szakasz, a mai alapigénk már nem is az utolsó parancsolatról, hanem mintegy összefoglalja a 10 parancsolatnak a lényegét. Ilyen értelemben egy kicsit párhuzamba állítható a szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat aranyfoglalatával a 10 parancsolatnak. Mintegy összefoglalja, mintegy kiemeli a lényegét mindannak, ami addig elhangzott, legyen az a gyilkosság, az igazmondás, vagy éppen a paráznaság. Hogyha ezt, amit az Úr Jézus szavából most felolvastam, be tudjuk tartani, akkor úgy gondolom, hogy az összes többi nagyon könnyen megy. És talán ez a legnehezebb az ember számára, és ez a legnehezebb a keresztény ember számára is, hogy szeresse az ellenségét. Hadd kezdjem az ige magyarázatot hátulról, az utolsó mondat felől, amelyik így hangzott. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Tökéletesnek lenni. Mi jut eszünkbe erről a szóról? Lehet, hogy eszünkbe jut egy erkölcsi, morális, etikai tökéletesség. Az tökéletes, akinek nincsen bűne, aki mindent helyesen cselekszik. Az tökéletes, aki teljesen jó. Aztán, ha vallásos fogalmakba próbálunk gondolkozni, akkor egyből Isten jut eszünkbe, hogy ő maga a tökéletesség. A tökéletesség az ember számára egy meglehetősen elvont fogalom. Az ideák világában lévő fogalom. Egy absztrakt, és éppen ezért talán egy kicsit úgy érezzük, hogy teljesíthetetlen feladat az, amit Jézus Krisztus itt kér a tanítványoktól. Meg lehetne ebben nyugodni, és azt mondani, hogy valóban az Úr Jézus egy kicsit magasra teszi a lécet. Az ember csak áhítozhat, és esetleg egyre magasabbra ugorhat, de a lécet soha nem fogjuk átugorni. Ugye ezt érezzük akkor, amikor azt mondja Jézus, hogy legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. Azonban az a helyzet, kedves testvéreim, hogy a Szentírás eredeti nyelvében itt egy olyan szó található, ami, hogyha személyre vonatkozik, akkor nem azt jelenti, hogy tökéletes, hanem azt jelenti, hogy teljes. Azt jelenti, hogy megérkezett, azt jelenti, hogy felnő. Az érett emberre használták ezt a szót. Hogyha így értelmezzük a jézusi utasítást, akkor talán egy kicsit azt érezhetjük, hogy valóban ez talán teljesíthető. Talán lehetünk a hit szempontjából felnőttek. Lehetünk nem gyermekek a hit szempontjából. Mert mi jellemző egy gyermekre, és mi jellemző egy felnőttre? A gyermekre az jellemző, hogy erőteljesen az érzelmei határozzák meg. Nem tud gátat szabni annak, amit érez, amit gondol. Aztán az iskola folyamán talán 8. eljut odáig, hogy már igen. Aztán a gyermekre jellemző, hogy nem felelős a tetteiért. Pontosan azért, mert még nincs meg az az értelmi képessége, az a szabály követése, mondhatnánk ilyen csúnya szóval, ami képessé tenni arra, hogy bármit tesz, azért felelősségre vonható legyen. Ilyenek a gyermekek. A felnőttek pedig pontosan olyanok, akik felelősek a tetteikért, akik gátat tudnak szabni az esetleg negatív indulatoknak is. És hogyha mindezt a hit szempontjából gondoljuk végig, és a jézusi utasítás szempontjából, aki azt mondja nekünk a mai napon, hogy legyetek tökéletesek, legyetek felnőttek, akkor érdekes gondolataink lehetnek. Hogy vajon a hit szempontjából mennyire vagyunk felnőttek? Mennyire tudunk felnőttként viselkedni? Az Úr Jézus azt mondja, hogy a mennyei atya felnőttként viselkedik. Nekünk is ezt a feladatot tűzi ki. Legyünk olyanok, mint akik tudatosan élik meg hitüket. Ne csak ösztönből, ne csak azért, mert jó hívőnek lenni, ne csak azért, mert jó érzést okoz ez a mi szívünkbe, hanem vállaljuk ennek a következményeit, konzekvenciáit a mindennapi életünkbe. Ekkor leszünk felnőttek hívő szempontból. Sokszor el szokott hangzani, én is néhányszor már elmondtam erről a szószékről, hogy a keresztény felnőttség első lépése az a lépés, amikor kilépünk a templomból, nem amikor belépünk, amikor kilépünk. Hogy mindaz, amit itt átéltünk Istennel kapcsolatban, az a szeretet, azok az ígék, amelyeket hallottunk, az ne maradjon itt bent, hanem mi a szívünkkel vigyük ki. Aztán legyen ott velünk, amikor belépünk a munkahelyre. Vagy esetleg felszállunk egy tömegközlekedési járműbe, vagy beülünk egy autóba, és vezetni kezdünk. Ez az, amiről beszél az Úr Jézus. Ez az, amikor a hit már felnőtté válik. Amikor nem csak egy egyszerű, szép érzület, hanem a valóság talajára megérkezik. Úgy érzem, hogy ezt jelenti a tökéletesség, azaz a hit szempontjából felnőtté válás. Olyan ez azonban néha, hogy az ember szeretne jó lenni, szeretne Isten szerint élni és tökéletes lenni, de mindig eszembe jut ilyenkor az a kép, amikor egyszer megláttam a gyerekemet, hogy pont azt a cipőt, ami most rajtam van, felhúzta, és abba próbált kijönni a konyhába. Nagyon nevetséges volt, és jót derültünk rajta, és megható is volt ugyanakkor, mert lehetett érezni, hogy ő szeretne már felnőtt lenni, szeretne azonosulni a szülőkkel, és bár még testileg nagy az a felnőtt ruhadarab rá, de mégis ő már az akar lenni. Valahogy nekünk is így kéne Isten utánozni, és lehet, hogy még nem vagyunk lelkileg képesek arra, hogy szeressük az ellenségünket. Nem vagyunk képesek arra, hogy imádkozzunk azokért, akik bennünket üldöznek. De az első lépés az, hogy megpróbáljuk és tesszük. De fel lehetne tenni a kérdést, hogy mi az, amiből föl kell nőni a hit szempontjából. Mi az, amit el kell hagyni? Mi az, ami nagyon gyermeki esetleg a mi hitünkben Krisztus által? Két szóval tudnám ezt összefoglalni egy jelzős szerkezettel. Ez nem más, mint a zsigeri gyűlölet. Lehet, hogy durván hangzik ez a szó, ez a két szó most talán, de mégis annyira jól leírja azt, ami bennünk van, ami nagyon gyakran az emberekben van, akkor, hogyha találkoznak valakivel, akit ellenségnek gondolnak, vagy valóságosan ellenség is. Zsigeri gyűlölet. Azt jelenti ez, hogy aki ellenem van, aki ellenem tör vélt vagy valós módon, az automatikusan gyűlölöm. Nem mérlegelek, nem gondolkozok, hanem egyből gyűlölni kezdtem. Olyan ez, mint amikor az ember egyből visszaüt, és nem is gondolja végig, hogy kell-e, lehet-e, vagy érdemes-e visszavágni egy nehéz helyzetben. Ez az, amikor azt gondolja az ember, hogy ha kapok, akkor egyből adok is. Nem is gondolja, ezt érezzük. Ez belülről jön, és zsigeri azért, mert belülről és alulról érkezik ez a negatív indulat. És azért mondom, hogy ez a hit gyermeki szintjén van, mert gyakran azt érezzük és azt tapasztaljuk, hogy olyanok vagyunk valóban, mint a gyermekek. A gyermekek között gyakran elő szokott fordulni, hogy civakodnak, és mindig a másikra mutogatnak, és az egyik gyermek megsérti a másikat, akkor ő egyből visszavág, ha elveszi a játékát, akkor elveszi a másik játékát. Iskolában, családban, talán még saját gyermekkorunkból, testvérrel való civakodásból emlékszünk ezekre a dolgokra. Az a helyzet, testvéreim, hogy felnőttek is ugyanezt teszik ma. Elég csak bekapcsolni a rádiót és fülelni egy picit, hogy mi folyik a közéletben. Mintha egy iskolában lennénk. Mintha nem arról lenne szó, hogy van egy közös ügyünk, amit előre kéne vinni. Ahogy látjuk ezeket a dolgokat, az az érzésünk, hogy a legtöbb ember gyermeki szinten van, hogy nem felelős felnőttként éli az életét, és csak zsigerből jönnek az ütések, az adokkapok, a visszavágás, pedig csak nem 100 évvel ezelőtt nagyon különös dolgok történtek. Az első világháborúban egy olyan jelenség ütötte föl fejét már 1915-ben is, amit úgy nevezett az akkori kor és az utókor, hogy frontbarátkozás. Arról szólt ez, hogy az ellenséges szintér katonái egyszer csak gondolták magukat, és kimásztak a lövészárokból, és barátságot kötöttek az ellenséggel. Először az oroszokkal, aztán később 17 után az olasz fronton is megjelent ez a jelenség. Hiába próbáltak a tisztek bármit is tenni az ellen, hogy hát ilyen demoralizáló dolog ne történjen a háborúban. Kinek a háborúja ez? Tehetnénk fel a kérdést. Amikor a katonák barátkozni akarnak. Frontbarátság, frontbarátkozás. Ez a mi feladatunk, és ez a keresztény felnőtté válásnak az egyik kulcs mozzanata. Kilépni abból a helyzetből, ami azt mondatja velem, hogy én egy lövészárokban csücsülök, és a másik lövészárokban egy másik ember. És nekünk az a küldetésünk ebben az életben, mint két dedlos gyerek, lövöldözzük egymást. Erre teremtett az Isten bennünket. Ez a mi feladatunk, ez a mi társadalmunknak a feladata, ez a közösségeknek a feladata. Ahogy Böjte Csaba megfogalmazta, ő azt mondta, hogy a boxolót sem úgy biztatják, hogy fúj-fúj, hanem úgy biztatják, hogy hajrá, veled vagyunk. Mennyire nem tudjuk mi egymást így biztatni. És ez tulajdonképpen nem az ellenség szeretetéről szól még, hanem amikor Jézus azt tanítja, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor először végig kéne azt gondoljuk, hogy a mieinket szeretjük-e igazán. Szeretjük-e azokat, akik körülöttünk vannak? Szeretjük-e a családtagot, a gyülekezetben a testvért? Szeretjük-e a szomszédot? Szeretjük-e a választott vezetőinket esetleg? Bíztatjuk-e őket? Vagy azt gondoljuk, hogy ellenségek? Milyen hatalmas nagy teher ez a mi társadalmunkon, a mai világban, amikor tényleg megvalósul az, mindenki háborúja mindenki ellen, valahogy ezt érezzük. Mindig a rosszat feltételezzük a másik emberről. Persze lehet, hogy van alapja, de hogy lehet ebből kilépni? Ha mindig a rosszat feltételezzük, ha mindig ellenségnek gondoljuk a másikat, ez már nem óvatosság, ez már paranoia, kedves testvéreim. Fel kell nőni tehát az ellenség szeretetére, és ott kell elkezdeni, hogy mindenki, aki hozzám tartozik, arról ne azt gondoljam, hogy ellenség, hanem lássam meg, hogy ő a testvér, ő a családtag, és ő a nemzettársam esetleg. Az ellenség szeretete arra is vonatkozik, amikor valakivel találkozok, és samaritánus helyzetben látom, tehát látom, hogy segítségre szorul, és nincs senki más, aki segíthetne rajta. Nemrég beszéltem az egyik ismerősömmel, aki elmesélte, hogy a főutcán elesett biciklivel, és döbbenetes volt, hogy nem nagyon foglalkoztak ezzel a ténnyel. Elég csúnyán felborult. Az emberek jöttek, mentek. Ezekben a helyzetekben valósul meg az, hogy szeretünk, vagy nem. Nem a szólamokban, nem az érzések szintjén, hanem a gyakorlati életben. Nehéz ezt megcselekedni? Azt gondolom, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert a zsigeri dolgok azok elég mélyen vannak bennünk. Nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Hogy egy kicsit bátorítást adjak mindannyiunk számára, ezt szeretném mondani, hogy Isten minden nap megcselekszi ezt. Isten minden nap gyakorolja a szeretetet, sőt, az ellenség szeretetét. Hiszen mai reggel is felkeltünk, van életünk. De nem csak mi, akik ide eljövünk a templomba, hanem mindenki, aki nem szereti Istent, aki nem is hisz benne, aki káromolja, ő is felkelt ma reggel. Minden bizonnyal van ételünk, és nem csak nekünk, hanem annak is, aki Isten gyűlöli. Van ruhánk, van lakásunk, ahol élünk, és nem csak nekünk, hanem annak is, aki Isten gyűlöli. Fel tudjuk-e fogni ennek a mélységét? Isten így szeret, szolgálja az embert, szolgálja a végső pillanatig, szolgálja egészen addig, amíg az ember el nem vág minden szálat, ami ő hozzáköti. Aztán Jézus arra is buzdítja az övéit, buzdít bennünket ebben a bibliai házirendben, hogy imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Ezt mondja Jézus, mondhatni azt, hogy ezt prédikálja, és akkor megint az emberben a kis ördög azt mondja, hát könnyű prédikálni erről, könnyű beszélni erről. De fel szeretnék olvasni egy másik evangéliumi helyet, amely elmondja, hogy ő nem csak prédikál mindenről. Keresztre feszítették őt, írja Lukács 23, és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Döbbenetesek ezek a szavak, amelyek a keresztfán hangzottak el. Imádkozik azokért, akik miatt esetleg az sebeiből a vér folyik. Imádkozik azokért, akik megkínozták előtte, akik teljesen igazságtalanul és minden alap nélkül jogtalanul halálra ítélték. Jézus ezekért, a valós ellenségekért imádkozik. És mi talán nem tudjuk ezt olyan könnyen megtenni, pedig nekünk, hál' Istennek, nincsen ilyen valós ellenségünk, aki súlyos sebeket okozna az életünkre, törne fizikálisan, hanem esetleg egy-egy szócsatában idézőjelbe háborúztunk, és mégsem tudjuk felemelni a szavunkat imádságban érte. Azonban azt gondolom, hogy a felolvasott igének az az evangélium, ahogy Jézus ezt elmondta, és lehetséges gyakorolni ezt. Nyilván nem olyan szinten, ahogy ezt ő tette, azonban lehetséges felnőni a zsigeri gyűlöletből. Lehetséges felnőni a kontroll nélküli adok-kapok világából. Felnőni és tudatosan élni az életünket. Tudatosan elkérni Istentől, akár minden reggel, az, hogy tudjam szeretni azt, aki ellenségként ott van az életemben, és imádkozzunk érte. Rengeteg módszer van erre nézve, hogy hogyan lehet mindezt megcselekedni. Fiataloknak korábban, 1-2 évvel ezelőtt keresztény fiatalok körében divat volt különböző karkötőket hordani. Az egyik karkötő 4 betű szerepel, WWJD, What would Jesus do, azaz mit tenne Jézus? Ez egy rövidítés volt. És ott volt a fiataloknak a karján. És azért szép volt számomra ez az egész történet, nekem nem volt ilyen karkötőm, de tetszett nagyon, mert amikor az ember felemeli a kezét, és akar tenni valamit, akkor ez a 4 betű egy pillanatra felemelte a zsigeri szintről, és végig gondolhatta, vagy végig gondolhatjuk, hogy Jézus mit tenne. Mit tenne ebben a helyzetben? Mit tenne akkor, amikor egy kirobbanó feszültségben vagyunk benne, és érezzük, hogy rajtunk múlik, hogy kimondjuk, vagy nem mondjuk ki, lesz belőle vitatkozás, vagy nem lesz belőle vitatkozás, ártunk a másiknak, vagy nem ártunk a másiknak. Azt hiszem, hogy az ember lelke kristálytisztán érzi ezeket a helyzeteket, amikor tudom, hogy ha még egyet lépek, akkor már konfliktusba keveredek a másik emberrel. Persze a mai világ, a mai akcióhősös világ azt mondja, hogy zsigerből kell, csípőből kell visszatüzelni az a vagány, az igazán a mai versenyszellemnek megfelelő. És az, hogy a keresztény ember egy-egy ilyen konfliktusban egy picit elcsendesedjen, vagy magába nézzen, vagy elszámoljon 2-ig vagy 3-ig, talán ez nem annyira korszerű. De ez a házirend, kedves testvéreim, ez a házirend, mert gondoljunk bele, hogy milyen nagy bajokat tudunk megelőzni. A saját lelkünkben is hatalmas kár keletkezik akkor, amikor háborúságban vagyunk egy másik emberrel, egy közösséggel, vagy bárkivel. Érdemes megállni, érdemes imádkozni, akármennyire naívnak tűnik ez az egész kijelentés. Jézus a 10 parancsolat magyarázatakor a hegyi beszédben mindig a bűnöknek a gyökerét próbálja megfogni. És nekünk is ezt tanítja, így legyünk fölnőttek, így legyünk tökéletesek, hogy felnőttként teljes felelősséggel állunk meg egy konfliktus előtt, az ellenség előtt, az előtt, aki üldöz bennünket, és krisztusi módon gondoljuk végig, hogy mi értelme van ennek az egésznek, és rájövünk, hogy semmi. És megnyílik előttünk az utasítás, hogy tartsd oda a másik arcodat is, hogyha megütnek. Vagy hogyha kérnek tőled kölcsönt, akkor adjál 2-szer annyit. Vagy ha 1 mérföld útra kényszerítenek, akkor menj el 2-re. Ez a keresztény élet tanácsnak a bolondsága, de ez az igazi realitás. És ami nagyon fontos, hogy mi, akik keresztényeknek gondoljuk magunkat, és Krisztushoz tartozók vagyunk, nekünk ez a házi rendünk, kedves testvérek. Ez a házi rendünk, Jézus azt mondja, hogy így lehetünk a mennyei atyának a gyermekei. Mert az egy dolog, hogy nagyon jól érezzük magunkat Isten közelébe. Sok ember úgy éli meg a hitét, a gyülekezeti tagságát, templomba menetel, minthogyha ez egy kis mencsvár lenne itt, ahol az Isten igéjét hallgatjuk, ahol az Úr ad nekünk bátorítást, erőt, lelki tusakodásokban nyugalmat, gondviselést, valóban olyan, mint egy stabil vár, és jó, hogy ezt érezzük. Azonban a házban lételnek van egy másik oldala is. Ott van a házi rend. Nem lehet akárhogyan Isten gyermekeinek lenni. Isten a kezünkbe adja a házi rendet. Kezünkbe adja a házi rendet, amin nagybetűkkel ott van a mai ige is, amely mintegy a szíve a jézusi tanításnak, és amelyet szeretnék ismét felolvasni. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszakra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Amen. Köszönjük Jézus Krisztus azt, hogy te szolgáltál, áldozatot hoztál mindenkiért, azokért is, akik szerettek téged, és azokért is, akik nem szerettek téged. Hatalmas nagy ez a szeretet. Köszönjük, hogy egy olyan életrendet akarsz nekünk nyújtani, amelyben mi is magunk szintjén, a magunk módján tudjuk ezt gyakorolni, és a hit gyermeki éveit el tudjuk hagyni, és egyre inkább felnőttként tudunk élni, viselkedni. Hát, hogy ez valóság legyen a mi életünkben. Így növelj bennünket, és érezzük, Istenünk, hogy te növelsz, növeled a mi hitünket, növeled a mi szeretetünket, mert mindez ajándék, a te ajándékod. Hálát adunk ezért, és ad, hogy tudjuk ezt gyakorolni a környezetünkbe. Most azokért könyörgünk, akik a mi ellenségeink, akikről azt érezzük, hogy támadnak és fájdalmat, pusztítást akarnak okozni a mi életünkbe. Könyörgünk értünk, Istenünk, mert ők is csak váltságra szoruló emberek, mint mi vagyunk. És könyörgünk azokért, akiket körénk teremtettél, legyenek azok szomszédok, munkatársak. Imádkozunk ezért az országért, ennek az országnak a vezetőiért, áld meg őket munkájukban. És kérünk ad, hogy ez a gyülekezet lehessen olyan hely, amelybe belépve bárki érzi és látja, hogy mi a te házirendet szerint élünk és működünk. Ebben kérjük a te segítségedet. Maradj a te hívő népeddel, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.